Mi lenne, és miről beszélnél halálod előtt egy nappal? Mi lenne az? Mi lenne az a téma? Mit mondanál a téged hallgatóknak, legyen az a családod, legyenek azok a követőid, legyenek azok, akik hisznek benned, vagy odafigyelnek rád, vagy felnéznek rád. A halálod előtt egy nappal mit mondanál? Miről vallanál? És mit mondanának rólad a halálod után egy nappal? Miről vallanának családtagjaid, rokonaid, a követőid, azok, akik hittek neked és benned? Miről beszélnének, miről vallanának? Persze azt mondod, azért nem jó ez a kérdés, mert egyikünk se tudja, hogy mikor jön el a halál a napja, így azt se tudhatja, hogy mit fog mondani, vagy mit mondana halál előtt egy nappal. Persze hát az emberi logika, a hűvös, hideg logika valóban igazat ad ennek a felvetésnek. Mégis úgy gondolom, hogy van értelme ennek a kérdésnek. És van értelme most egy kicsit elgondolkozni ezen. Majd meglátjátok, hogy miért is. Majd meglátjátok, hogy mire gondolok. Felolvasott történetünk, és a történetünkben egy nagyobb egység keretén belül két csoda történettel találkozunk. Az egyik a zsinagógai előjáró lányának meggyógyítása, sőt, feltámasztása, a másik pedig, ahogy olvassuk, a vérfolyásos asszony gyógyulása. De mielőtt elkezd erről írni az evangélium írója, így vezeti be ezeket a szavakat, miközben Jézus erről beszélt, jött a zsinagógai előjáró, hallottuk a történetet, miközben. Ez azt jelenti, hogy éppen valamit mondott, hogy éppen benne volt egy gondolatban Jézus, éppen valamiről beszélt, miközben odaért ez a zsinagógai előjáró. Ezért is olvastam föl azt a két verset előtte, hogy tudjuk, hogy mire vonatkozik a miközben. Senki sem tesz foltot új posztóból régi ruhára, mert az új toldás kitépne a régi ruhából, és még csúnyább szakadást támad. Mint ahogy új bort sem töltenek régi tömlőbe, stb. Új és régi feszül egymásnak. Új és régiről beszél Jézus, miközben hozzájön ez a zsinagógai előjáró. Új és régi. Legalább olyan fontos kérdés ez életünkben, mint amivel az elején kezdtem, hogy mit mondanál halálod előtt egy nappal. Új és régi. Senki sem tesz új ruhából foltot régi ruhára. Nincs értelme. Nincs értelme, mert a régi ruhának az anyaga már annyira szétfoszlott, hogy az új folt hiába varnánk oda, kimozdulna belőle, még jobban széttépné a régit. Nincs értelme. Nincs értelme új foltot régi ruhára tenni, mint ahogy testvér. Nincs értelme új gondolatokat beleerőltetni régi életekbe, mert nem tudja a régi élet befogadni azt. Mint ahogy nincsen értelme ilyen kérdésekről, mint a halál, beszélni régi embereknek. Mert a régi ember nem tudja befogadni azt, amit mi hiszünk és el tudunk mondani a halállal kapcsolatban. Nincs értelme oda menni a Mesterhez, az Istenhez, és azt kérni tőle, hogy meghalt a lányom, de gyere! Mert te még így is tudsz csinálni valamit. Nincs értelme ilyen hihetetlen új gondolatot és kéréseket feltenni, hogyha minden porcikám húz a régihez, a megszokotthoz, az eddigihez. Milyen szép, nem? Most már kezdjük kapizsgálni, milyen szép a felvezetése ennek a két csoda történetnek. Testvérem, igenis el kell gondolkozni mindnyájunknak, ennek az egész országnak, ennek az egész világnak. Nem jött már el az ideje az újnak. nem kellene már régen újat kezdeni. Francis Baconnek van egy nagyon jó mondata, gondolata. Így fogalmazott egyszer a filozófus, aki nem alkalmaz új megoldásokat, új bajokra számíthat, mert az idő a legnagyobb újító. Aki nem alkalmaz új megoldásokat, új, vagy zárójelbe teszem, régi bajokra számíthat, mert az idő a legnagyobb újító. És ha valakinek, akkor ezt nekünk, keresztény embereknek kellene értenie, sőt, élnie a legjobban ebbe a világba. Mert a mi hitünk az napról napra újul meg, mert a mi életünk napról napra töltekezik fel újra és újra az Isten szavával és lényegével. Ha valaki, akkor nekünk érteni kell, mit jelent új megoldásokat alkalmazni, új gondolatokat beengedni az életünkbe. Mégis ma, hogyha egy kívülálló az egyháztót meghallja, akkor eszébe jut egy megkövesedett, egy régi, egy idejét múlt, egy megöregedett, egy előregedett kép, egy egyházkép. Hihetetlen, mennyire nem érti ma az egyház, hogy szükség van új megoldásokra és új gondolatokra. Ahhoz, testvérek, hogy ezek a padok újra teli legyenek, ahhoz szükség van új gondolatokra és új megoldásokra, a régire nem fog idejönni senki. Gondolj bele, hiszen pont a régiért, a régi miatt maradtak el. A régi miatt nem jönnek, mert az már nem vonzó. Nem lehet, hogy újra kellene gondolni mindent. Újra gondolni az éneklésünket, a zenénket. Újra gondolni a templomba járásunkat. Újra gondolni a hitünket. Nem lehet, hogy eljött már az ideje, hogy ne foltozgassunk és toldozgassunk. Hogy ne visszasírjuk a régi múltat, hanem új megoldásokat alkalmazzunk új és régi bajokra. És ebbe a gondolatba tör bele, az új utáni vágyba tör bele ennek a zsinagógai előjárónak ez a kérése. Testvér, hadd mondjam most el, hadd fogalmazzak ilyen direkten. A világ legértelmetlenebb kérésével ment oda Jézushoz ez az ember. A legértelmetlenebb kérés. Emlékszel, mit kérdezett? Mester, meghalt a lányom. Meghalt a lányom, de... És mindenki szinte kiabálhatja, akár most is, és akár ott a körülötte lévők, hogy ember, nincs de, fogd föl, abba a helyzetbe, ahová te most jutottál és kerültél, nincsen de. Mert van a halál, és semmi más, és nincs folytatás, és nincs de. Miért jöttél ide, ember? Talán ez sugárzott a körülötte lévő emberekből, akik ott voltak Jézus körül, nem tudom. Nem akarom gyanúsítani őket. Meghalt a lányom, de, nincs de. És az embernek ezzel kell szembesülnie, újra és újra, napról és napra, hogy nincs de. Úgy tűnik, nincs de. Úgy tűnik, hogy végérvényesen eldőlnek életek és sorsok. Úgy tűnik, hogy végérvényesen lezáródnak életek. Nincs de. Minden ezt kiabálja, és ezt súlykolja beléd. Nincs de. Vedd tudomásul. Csak a puszta, rideg, hűvös valóság van. Csak halál van. És nincs de. De van de. Testvérem, ez az első és nagy evangélium ma a te számodra, ennek a gyülekezetnek a számára, ennek a népnek a számára, van de. Van de. Istenem, milyen reménysége volt ennek az embernek, nem? Ennek a zsinagógai előjárónak. Micsoda reménysége volt. Egy szemmel láthatólag reménytelen és egyértelmű helyzetben ő így fogalmazott, meghalt a lányom, de hiszem, de remélem, de akarom hinni, Mester, hogy van de, hogy itt a te lábaidnál, mert azt olvassuk, hogy leborult Jézus lábaihoz, akarom hinni, Mester, hogy itt a lábaidnál folytatódhat úgy ez a mondat, hogy de. De jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. Testvér, ugye érted, hogy miért neveztem ezt a világ legértelmetlenebb kérésének? Meghalt a lányka. Az apa úgy jött el onnan, a gyásszal, a nyomorúsággal, a fájdalommal a szívében, hogy meghalt. És mire odaér a mesterhez, leborul előtte, és valami egészen új kezdődik. Mert ez a mondat, ahol, aminek a végén pont kell, hogy legyen, vesszőt kap. De jöjj! Tedd rá a kezed, és élni fog újra. Istenem, milyen reménysége volt ennek az embernek. Jaj, de szeretnék a helyében lenni. Jaj, de szeretném, ha ilyen reménységem lehetne nekem is. Ha hihetném azt, ha lenne bátorságom hinni azt, hogy a pont helyett vesző van. Igen, még amikor a halálról gondolkodunk, akkor is. Van de. Van de. És Jézus elindul, és folytatódik a képtelenségek sora. Hát ahelyett, hogy elkezdene egy kicsit filozofálgatni, vagy ahelyett, hogy elkezdene egy kicsit próbára tenni ennek az embernek a hitét, hogy mit tudom én. Azt olvassuk, hogy szó nélkül elindul Jézus. Szó nélkül. Testvérek, ott a tömegben egyetlen egy ember nem lepődött meg ezen a lehetetlen kérésen. Ezen a lehetetlen bizonyságtételen, ezen a lehetetlen reménységen. És az egyedüli ember Jézus Krisztus volt. Nem ismerjük a tömeg gondolatait, nem is ír róla az evangélium. De hát el tudjuk képzelni, hogy mi mit és hogyan reagálnánk egy ilyen kérésre, hogyha ezt meghallanánk a saját berkeinken belül. Hát komolyan tudnánk venni? Nem. És talán azért nem, mert mi nagyon sokunk életében pont következik egy-egy ilyen esemény után. Mert nagyon sokunk életében nincs meg az a reménység még. Hiszem, hogy még. Ami reménység kimerni mondatni velünk, hogy de. Valószínű ez lehetett az emberek fejében. Egyedül Jézus volt az, aki nem lepődött meg ezen a kérdésen, ezen a kérésen. De miért is kellett volna? Hát miért is kellett volna? Hát nem őt küldte azért az Isten, hogy ezek a lehetetlen kérések ezután teljesen magától értetődőek legyenek? Hát nem őt küldte az Isten azért, hogy többé ne legyenek pontok az életedben, hogy többé ne kelljen kimondani az életed felett, hogy nincs tovább, ennyi volt, nem tudok változni, nem tudok megújulni. De őt pontosan ezért küldte Isten. És ő ezt tudta. És számára ilyen értelmetlen és teljesen felesleges és valóságtól elrugaszkodott kérések a legtermészetesebbek voltak. Indulok, megyek. Ennyi. Indulok, megyek. És közben is még történik valami. Egyszer csak azt érzi Jézus a tömegben, más evangéliumok ezt így írják le, hogy Jézus megérezte, hogy erő árad ki belőle. Megfordul, és látott egy remegő asszonyt. Látott egy nyomorult embert. Egy olyan embert, akin, ezt is leírják az evangéliumok, már évtizedek óta nem tudtak segíteni az orvosok. Egy vérfolyásos asszonyt, egy beteg asszonyt, akinek az élete végén már ott volt a pont. Értjük? Ott volt a pont. Mert ha ez így megy tovább, rövidesen meg fog halni. Ott volt az élete után a pont. És ezt ő tudta, és ez őt nagyon-nagyon-nagyon bántotta, és nem tudta, mit tegyen. És azt gondolta magában, elég csak a ruhája szegélyét megérintenem, és majd valami történni fog. És mi történt ennek az asszonynak az életében? És megint testvér, azt láthatod, és kérlek, vedd észre, hogy a pontból vesző lett megint. Újra és újra a lezárt, a befejezetnek vélt és tűnő dolgok vesszőt kapnak és folytatódnak. Egy nagy de következik ismét. Mert még abban az órában meggyógyult ez az asszony. Semmi más nem tett. Semmi más, csak megérintette Jézus ruhájának a szegélyét. Testvérem, csak a ruhája szegélyét érintette meg. Gondolj bele! Jézus pedig arról tanít bennünket, hogy az Isten tenyerén élünk mindnyájan. Hogy az Isten annyira tud rólunk, hogy még egy hajszál sem esett le a fejünkről. Ott vagyunk az ő tenyerében. Nem csak a ruhája szegélye után nyújtózkodhatunk, hanem ott vagyunk az ő kezében. Mennyivel több ez? Testvér, miért? Miért nem hiszed el, hogy a te életedben is lehet vesző a pontból? Testvér, merd elhinni. De nem csak a ruhája szegélyét érintheted meg, hanem az egész lényedet és valódat betöltheti a feltámadott Krisztus jelenléte. Mennyivel több ez? Van de. Ennek az asszonynak a története is azt mondja, van de. Ne hidd el, hogy nincsen. És Jézus megérkezik az előjáró házába. És ismét egy olyan érdekes és olyan szép, olyan igaz, szomorúan mondom, de olyan igaz képpel találkozunk. Mivel találkozik Jézus? Azt olvassuk, belép, és ott vannak a hivatásos gyászolók. A hivatásos siratók, a siratóasszonyok, fúvolasszó és jajongatás, ezt fogadja Jézust. Zaj, álszomorúság, ha szabad ezt mondanom, tudatosan élezem. Álgyász, álsírások. Mert amikor az ember egy ponthoz érkezik, akkor olyan kiszolgáltatottnak és kevésnek érzi magát, hogy sokszor csak ezt tud kijönni belőle. És akkor Jézus oda megy a maga nyugalmával, békességével és csendjével. És azt mondja ezeknek az embereknek, akik ott jajonganak, akik ott zajonganak, a fuvolásoknak, meg a zajongó sokaságnak, azt mondja, menjetek innen, mert a lányka nem halt meg, csak alszik. És most következik a, amiért azt mondtam, hogy olyan szomorúan igaz ez a történet. Emlékszünk a folytatásra? Rémlik? Mit olvastunk? Figyeljetek, testvérek! Azok pedig kinevették őt. Ez következik. Az előbb még síró, jajongó, zajongó, fuvolázó és nem tudom mit csináló hivatásos gyászolók most hirtelen egyik pillanatból másikra átcsapnak, és kinevetik Jézust. Ennyire volt mély az ő fájdalmuk. Ez tökéletesen mutatja. Kinevették, ezt olvassuk. Mint ahogy valószínű, téged is nevettek már ki. Azért, mert olyan egyszerűen, mégis mindennél biztosabban ragaszkodtál a te hitedhez. Mint ahogy már téged is valószínű nevettek ki, amikor semmi más nem tettél, csak egyszerűen megmaradtál a te hitedben. Mint ahogy valószínű már téged is nevettek ki, amikor vallást tettél a te hitedről. Amikor mertél a zajba csendet és nyugalmat vinni, amikor mertél a káoszba megállni, és hagytad, hogy belőle sugározzon az Isten békessége, valószínű nevettek már ki téged is. Ha nem, majd fognak. Itt a pecsét, hogy fognak, mert fognak. Mert nem tud máshogy reagálni az istentelen és az Isten nélküli világ arra, hogy egy ilyen lezártnak tekintett helyzetbe valaki belép, és azt mondja, hogy van, de nem halt meg, csak alszik. Kinevette a sokaság Jézust, mert nem értettek még semmit. Hogyan is érthettek volna? Hiszen olyan messzi volt az ő reménységük. Hiszen az ő szemük nem látott túl a ponton, és a végén, és a halálon. És megfogja a lányka kezét, a lányka felébred, mert tényleg csak aludt. Érted, testvér? Csak aludt. Lehet, hogy az minden ember és minden élő szemében maga volt a halál, de az Isten kezében, az ő tenyerében ő csak aludt, és ezért tudta felébreszteni, csak aludt. Látod, itt is egy vesző van. Nem pont, egy vesző. Mert aki alszik, az fel is ébred. Milyen reménységed van, testvérem? Neked milyen reménységed van az ilyen lehetetlen helyzetekben? Mit tör fel belőled, és mit szakad ki belőled az ilyen lehetetlen helyzetekben? A nevetés? A kínos nevetés? Az erőtlenséged és a tehetetlenséged leplezendő nevetés? Vagy pedig ez a mindent, de mindent felülíró reménység, hogy ott vagyok az Isten kezében, ugyan mi történhetne velem? Egészen megrázó mondatokat olvastam, sőt aztán meg is kerestem interneten, meghallgattam, hiszen van róla felvétel, akit érdekel, keresse meg. Martin Luther King szájából hangoztak el ezek a szavak, talán hallottunk már róla, 60-as évek végén gyilkolták őt meg, amikor kiment kis motel szobája teraszára. Egy baptista lelkész volt, a fekete bőrű, színes bőrű lelkész volt, aki az egyenjogúságért küzdött, tömegeket tudott megmozdítani, tömegeknek tudott reménységet adni. Tehát ezzel nem kell csodálkozni, hát lelkész volt, nem? Hát minden lelkésznek ezt kellene tudnia. Nos, a halála előtt egy nappal, Memphisben, sok-sok száz ezer ember előtt a következő képen vallott, figyeljünk csak, egészen döbbenetes. Nos, nem tudom, mi fog történni velünk. Nehéz napok állnak előttünk, de ez most egyáltalán nem befolyásol engem, mert voltam a hegy csúcsán, ezért nem aggodalmaskodom. Mint mindnyájan, én is szeretnék hosszú életet, de ezen sem aggódom. Egyetlen célom, hogy Isten akaratát cselekedjem. Ő megengedte nekem, hogy felmenjek a csúcsra, a hegy csúcsra. Senkitől sem félek. Szemeim látták az Úr dicsőségét. És alig egy nappal ezután, a szavak után egy merénylő fejbelövés meghal, 39 évesen, 4 kisgyereket hagyva maga után. És olyan őszinte volt, nem? Mint ahogy mindenki, én is hosszú életet szeretnék, mondja, de nem aggodalmaskodom emiatt sem. Mert én már jártam a hegycsúcson. És aki már járt a hegycsúcson, az tudja, hogy annál több már nem történhet vele. Tudja, hogy onnan már följebb nincsen. Tudja, hogy ott már aggodalmaskodni nem kell. Halála előtt egy nappal ezeket mondta ez az ember. Nem emlékszel a kezdő kérdésre? Halálod előtt egy nappal mit mondanál? Miről beszélnél? Miről tanúskodnál? Miről vallanál? Testvér, egyikünk se tudja, hogy melyik lesz az utolsó nap. De íme itt van az élő bizonyíték arra, hogy a halál előtt egy nappal lehet már mindent tudni. Lehet mindent tudni, és az, aki járt már a hegycsúcson, az tud is mindent. Annak nincs többé aggodalmaskodásra szüksége. Ez az apa, és ez a vérfolyásos asszony, ők már jártak a hegycsúcson. Mert abban a helyzetben, amikor nem volt többé értelme gondolkodni, hogy mi lesz, abban a helyzetben ők mertek reménykedni és hinni. Ezt jelenti a hegycsúcson lenni. És testvérem, végezetül hadd legyen ismét egy kérdés. Jártál már a hegycsúcson? Volt már életednek olyan megtapasztalása, amikor tudtad, amikor minden kétséget kizárólag tudtad, hogy most ott vagyok. Az Isten közvetlen közelében, ahol már nincs több. Jártál már a hegycsúcson, ott, ahol nincsen pont többé. Mert ha igen, akkor senkitől sem fogsz félni többet. Mint ahogy Luther King tiszteletesen félt senkitől. Aki járt a hegycsúcson, aki látta az eljövendő Úr dicsőségét, annak az életében nincsenek pontok, csak vesszők. Mászd meg a hegycsúcsot, testvér. Most merd akár ezen a vasárnap délelőttön teljesen újra gondolni az életedet is. És amiről eddig azt hitted a saját életedben, hogy pont, hogy vége, hogy nem megy tovább, merj reménykedni az élő Istenbe. Merd megmászni a hegycsúcsot ott, ahol vesszők vannak, és nem pontok. Hogy majd elmondhassák halálod után egy nappal rólad, ez az ember tényleg nem félt, még a haláltól sem. Mert olyan megtapasztalása volt, amire én is vágyom. Így legyen. Amen.